A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Élénk vita alakult ki a hazai közvéleményben a tűzifa árát illetően, illetve egyes hírek szerint hiány is van az említett fűtőanyagból Romániában. A parlament a környezetvédelmi minisztertől várt magyarázatot hétfőn a kialakult helyzetre. Közben 10 nap alatt több mint 1200 hektár területet jelöltek be erdősítésre a tulajdonosaik az erdőtelepítési kampány lebonyolítására szolgáló internetes alkalmazásban. És országos tájékoztató és oktató kampányt indított útjára a környezetvédelmi minisztérium Románia újrahasznosít névvel. A kampány elsődleges célja, hogy felelősségtudatra ébressze minden állampolgárt, önkormányzatot, hulladékgyűjtéssel foglalkozó vállalatot. A felelősségtudat ébresztésére szükség is van, mondjuk mi marosvásárhelyiek és nyárádmentiek, ugyanis a városban és a környező településeken a szeméthegyek továbbra is tornyosulnak, pedig a lakosság nagy része szelektíven gyűjti azt. Mai meghívottam Táncos Barna környezetvédelmi miniszter. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, miniszter úr!
Jó napot kívánok!
Országos tájékoztató és oktató kampányt indított útjára múlt héten a környezetvédelmi minisztérium Románia újrahasznosít névvel. Mi a céljuk a kampánnyal, miniszter úr?
Mindannyian látjuk, hogy mennyire nehezen indul be nagy településen a szelektív hulladékgyűjtés. Mindannyian látjuk, hogy mennyi szemét található továbbra is az erdőkben, a folyókban, a patakokban, a tavakban, és mekkora szükség van arra, hogy az infrastruktúra kiépítésén kívül, vagy azzal párhuzamosan a saját háztartásunkban is megtörténjenek a változások. A saját mentalitásváltásra is szükség van, és egy ilyen országos kampány sokat segíthet abban, hogy megtanuljuk, hogy miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés, megtanuljuk azt, hogy hogyan kell külön válogatni a műanyagot a kartontól, a biológiai, a lebomlót a műanyagtól például, annak érdekében, hogy minél több hulladék újra hasznosításra kerülhessen. A megfertőzött műanyag, vagy a nem szelektíven gyűjtött hulladék, az nem újrahasznosítható. Nagyon sok esetben még lehet, amennyiben van megfelelő technológia, lehet égetni ezt a hulladékot, szét lehet válogatni majd az műanyagot a biológilag lebomlótól, de az a műanyag, az a PET-palack már nem lesz újrahasznosítható, és újabb műanyag mennyiségeket kell a piacra dobni azért, hogy a csomagoló anyagot biztosítsák a termelők. Ezért egy országos kampányban arra szeretnénk nevelni, tudatosítani, felhívni a figyelmet, hogy a szelektív hulladékgyűjtés az a háztartásban kezdődik. A konyhában, ott, ahol kinyitjuk a lefolyó gibéta alatti ajtót, és nem egy szemetesbe dobunk mindent, hanem külön szemetes tartunk fel a műanyagnak, kartonnak, az alumíniumnak, külön a biológiailag lebomlónak, és külön annak, amely egyik kategóriába se tartozik.
Miniszter úr, ezt már azt hiszem öntől is kérdezték egy korábbi adásban. Arra kiterjed-e a kampány, hogy adott esetben ne termeljünk hulladékot? Mert az, hogy összegyűjtjük, az úgy rendben van, de jobb lenne nem termelni annyi hulladékot, és itt főleg a csomagoló anyagokra gondolok.
Úgy gondolom, hogy egy hosszú-hosszú és meredek lépcsőt kell megmásszunk ahhoz, hogy eljussunk egy környezettudatos életformához. Úgy gondolom, hogy az első lépése ennek a lépcsőmászásnak az, hogy az első lépcsőfoka, hogy amit bevittünk a háztartásba, azt legalább szétválogatjuk. Természetesen, hogy vannak már olyan háztartások Erdélyben is, Székelyföldön is, akik túl vannak ezen, és a következő szintet próbálják elérni, mint az internetes játékokban, a következő szintet próbálják bevinni a mindennapi életükben, az, amikor még kevesebb hulladékot viszünk be, megválogatjuk a termékeket a polcon azt szerint, hogy milyen csomagoló anyagban vannak csomagolva, vagy elmegyünk egy olyan üzletbe, ahol dobozba válogatjuk ki majd a megvásárolandó terméket, a dobozt otthonról visszük, a szatyrot otthonról visszük, nem fogadunk el műanyag tasakot a piacon, otthonról visszük a szatyrot, amiben a zöldséget, a gyümölcsöt vásároljuk. Ezek mind-mind a következő szintet jelentik. Ez a kampány most kimondottan a szelektív hulladékgyűjtésre fókuszál, és arra, hogy mindenki tudjon különbséget tenni a megfelelő és nem megfelelő hulladék gyűjtés között. Természetesen, hogy ez nem elég, mert az infrastruktúra kiépítése és a megfelelő szolgáltatás biztosítása az legalább annyira fontos, mint a háztartásban az egyén hozzáállása. És itt folyamatosan arra biztatjuk az állampolgárokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot azzal az önkormányzattal, ahova tartoznak, vegyék fel a kapcsolatot azzal a szolgáltatóval, aki a ház elől vagy a tönkház mögül elviszi a hulladékot, és tájékozódjanak azzal kapcsolatosan, hogy a szolgáltató, illetve az önkormányzat milyen formában biztosítja a hulladék szelektív elszállítását és a megfelelő tárolását, illetve a megfelelően szelektíven gyűjtött és szállított hulladéknak a feldolgozóba való eljuttatását. Mert nagyon sok esetben, főleg Bukarestben például, megvan a szándék arra, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, de továbbra is a tömbház belsejébe elhelyezett hulladék csövön megy le a hulladék minden összekeverve, és ott nehéz szelektív hulladékgyűjtést biztosítani. Tehát ez egy kétélű dolog, mind a két témára figyelünk a tájékoztató kampány során, ezen kívül pedig mi a minisztériumból különböző támogatásokat biztosítunk az önkormányzatoknak, hogy tudják fejleszteni a hulladék begyűjtési rendszereiket, a logisztikát, a hálózatot, és fel tudják szerelni a digitalizált szelektív hulladéksziketeket, vagy meg tudják építeni azokat a hulladékudvarokat, ahova a nagy volumenű szemetet hulladékot visszük be, ahova be tudják vinni majd az állampolgárok a nem használt bútort, a szőnyeget, a textíliát, a műanyagot, az üveget, a veszélyes hulladékot, a festéket, azokat, amelyek azokat a hulladékok, vagy akár az építkezésből származó hulladékot, amelyek ma nem kerülnek szelektív begyűjtésre.
Miniszter úr, Marosvásárhelyen és a Maros megyei kettes zónában bizonyára ön is tudja, több tonna szemét hever most is az utcákon, nagy része szelektíven válogatva a lakosság részéről. A lakosság azért érzi, hogy szükség van erre a válogatásra, a hulladék pedig nincs elszállítva, hébe-hóba megjelenik egy autó, összeöntik egy helyre a külön válogatott szemetet, és viszik mindez azután, hogy évekig vártunk arra, hogy valaki elnyerje a liciten ezt a bizonyos elszállítási jogot, és a kialakult helyzetért ma a Marosvásárhelyen mi azt látjuk, hogy senki nem felelős. Jól van ez így? Hogy lehet így nevelni a lakosságot arra, hogy szelektíven gyűjtsön? Kérdem én, ez tudom költői kérdés, de komolyan gondolom, nem lenne jobb a politikusokat felelősségre nevelni? Hiszen mi megbíztunk bennük, azért adtunk nekik mandátumot, hogy ezeket a dolgokat megoldják, és hát gyűjtjük szemetet, szelektíven kirakjuk, aztán bevisszük, másnap megint kirakjuk, megint bevisszük, vagy ott hagyjuk, mert nem tudjuk, hogy mikor jön az autó, és a város borzalmasan néz ki. Város meg megye egymásra mutogatnak, hát nem mi kötöttük a szerződést, ugyan mi is tagja vagyunk annak a bizonyos szervezetnek, de hát nem mi döntünk. Nem is merek arra gondolni, hogy mi lesz itt Marosvásárhelyen karácsony után, apropó csomagoló anyagok, amikor a gyerekek meg a felnőttek kibontják azt a sok ajándékot, és a szelektíven gyűjtött papírt meg műanyagot majd valahova el kell dobni. Ki ezért a felelős?
Nagyon kellemetlen számomra erről témáról beszélni, mert kollégáim azok, akik a hulladékgazdálkodásért felelnek az említett megyében, és én nem tudok mást válaszolni erre a kérdésre, mint amit a Bukarest esetében válaszolok. És ugyanazt kell mondjam, mint a bukaresti önkormányzattal kapcsolatosan, hogy a megyei tanács, illetve a város közösen kell megoldás problémáját Maros megyében is. Természetesen, hogy többször beszéltem Péter Ferenc elnök úrral az elmúlt hetekben, és többé-kevésbé tisztán látom én is a helyzetet. Természetesen, hogy ők sokkal több részletét ismerik a szerződéses feltételeknek, több részletét ismerik ennek a problémának, de egy szó mint száz, amennyiben a szolgáltató nem teljesíti a szerződéses feltételeket, akkor szerződésbontásra fog sor kerülni, és más szolgáltatót kell hozzon a hulladékgazdálkodásért felelős entitás. Most, hogy ez egy közös fejlesztési társulás, vagy az önkormányzat maga, vagy a megye, ez megyéről megyére, helyszínre helyszínre változik. Itt most Maros megyében egy olyan közös megállapodás született, amelynek értelmében a szerződést, azt megye, vagy a kiírásokat, a licitet, azt megyei régiókra, vagy a megye régióira szervezték meg. Tehát nem közvetlenül a város írta ki ezt a hulladékgazdálkodási tendert, de ettől függetlenül a megye és a város közösen meg kell oldják ezt a problémát. Úgy gondolom, hogy a kezdeti nehézségektől eltekintve egy idő után már elfogadhatatlan arra hivatkozni a szolgáltató részéről is, hogy a kezdeti napokban, hetekben, amíg bejáratják a rendszert, addig vannak problémák, ezen már rég túl kellene legyenek, és akkor, amikor vállalták a szerződés lebonyolítását, akkor vállalták a teljes mennyiségnek a begyűjtését, minden egyes útszakasznak a lejárását, a megfelelő számú személyzet biztosítását, a megfelelő technológiai háttér biztosítását, az autókat ők biztosítsák, és itt a szerződés nem teljesítése esetén szigorú intézkedéseket kell hozni azonnal a szolgáltató ellen. Na most... Csak abban, hogy napokon belül megoldódik a probléma, erről biztosítottak többször is Péter Ferenc elnök úr, illetve a kollégái.
Hogyan oldódhat meg ez a probléma? Szerződésbontással? Mert az részünkre nem oldja,
nem oldja
meg a helyzetet.
Ez nem oldja meg a problémát.
Ez csak bonyolítja.
Megoldás az, hogyha a szolgáltató végzi a dolgát, és annyi autót, annyi alkalmazottat, és olyan technikai és humán erőforrás hátteret biztosít, hogy a vállalt mennyiségeket a vállalt útvonalakon begyűjti a megfelelőképpen.
Igen, miniszter úr utalt itt az imént arra, hogy a szennyezett műanyag mi minősül szennyezett műanyagnak? Például egy teljes palack, műanyag palack, ha nincs kimosva, az szennyezett?
Azt szoktam mondani erre, hogy nem jó a hulladék gazdálkodás folyamán, a szelektív hulladék gyűjtés folyamán nem jó a billentyűzetet összekeverni a jaurttal. Tehát a műanyag a műanyaghoz kell kerülni, az elektronikai hulladék az elektronikai hulladékhoz. A biológiailag lebomló a biológiai lebomlóhoz. Jobb helyeken már olyan szinten vigyáznak az újrahasznosításra kerülő műanyagra, hogy minden egyes műanyag dobozt, minden egyes műanyag palackot kiegítenek azelőtt, hogy a szelektív hulladék gyűjtés folyamán az új nevet a szelektívbe betennék. Ezt furcsán nézi még a feleségem is otthon, a fiaimből nem is beszélek.
Hiszen ez milyen környezetvédelem, ha a vizet fogyasztunk közben? Ez például.
A megfelelő, igen, ezt kérdezi tőlem a feleségem is, de a megfelelő vízgazdálkodási rendszer az könnyen tisztítja az ilyen típusú szennyezett vizet, és hogyha jól van kalibrálva a tisztító berendezés, a tisztító állomás, akkor ez nem jelent akkor a problémát, mint annak a műanyagnak a természetbe való juttatása, vagy annak a műanyagnak a helyettesítése új műanyaggal, amihez ismét kőolajat kell kitermelni, ismét energiát kell felhasználni, és ismét a piacra kell tenni egy új PET palackot. Tehát azt tudom javasolni mindenkinek, hogy ha ezen az úton a szelektív hulladék gyűjtés útján végig akar menni, akkor a lehető legnagyobb figyelemmel tisztítsa meg ezeket a műanyag palackokat, és úgy tegye a műanyaghoz.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Arról szeretnék érdeklődni, hogy akinek van kevesebb erdője, 1-2-3 hektár, annak miféle lehetősége lehet, hogy fátozzon a saját erdejéből, mert a mi erdőnket elhordják a fatolvajok, és mi nem merünk oda menni, mert elveszik a szerszámjainkat.
Igen, köszönjük, jó a kérdés. Megmondja nekünk, hogy hol van ez, milyen településen?
Ez Kebelefalvból hívom, Maros megye, Jedközi.
Igen, köszönjük szépen, miniszter úr. Ezzel át is tértünk a tűzifa problémájára.
Amennyiben olyan erdővel rendelkeznek, amely nincsen üzem tervezve, azaz nincsen egy legalább 100 hektáros csoportba társulva, és nincsen üzemterv készítve hozzá, akkor az évente kitermelhető fa mennyiség az 5 köbméter per hektár. Ezt a mennyiséget az erdészet le tudja bélyegezni, amennyiben az erdészettel erre szolgáltatási, őrzési és szolgáltatási szerződést köt az erdő tulajdonosa. A hektáronkénti 5 köbméteret minden évben ki lehet termelni az olyan erdőből is, amelynek nincsen üzemterve. De még egyszer, ehhez erdészettel szerződés kell legyen. A fatolvajok megakadályozása ugyancsak az erdészet által lehetséges, ahhoz, hogy megakadályozzák a falopást, ahhoz az erdőt őrzésbe kell adni egy szakerdészeti társuláshoz, vagy céghez, vagy az országos erdészet, ez a rendelkező romszírvához, és abban az esetben az őrzést biztosítják, biztosítja a szakszemélyzet. Ha üzemtervezett az erdő, akkor az éves meghatározott mennyiséget lehet kitermelni.
Abban a tervben meghatározott mennyiséget, igen. Endre írja SMS-ben. Igen?
Az erdészeti hivatal nem köt szerződést csak 5 hektárra. És ott a szomszédok nem akarnak ebbe belemenni, hogy fizessenek annyi pénzt az erdészeti hivatalnak.
Milyen erdészetről van szó?
A Maros megyei erdészet.
A romszi, az állami erdészet?
Igen.
Igen.
Nincsen ilyen tiltás, hogy az hektár alatt nem kötnek szerződést, sőt, minden egyes igényt kötelesek kielégíteni, és amennyiben kérés érkezik a szerződés megkötésére, ők kötelesek ezt a szerződést megkötni. Ha a tulajdonos nem hajlandó kifizetni az őrzési díjat és a szolgáltatási díjat, akkor nem is fog tudni kitermelni fát törvényesen. És azt kockáztatja, hogy a kitermelt fa az elkobzásra kerül, amely ha elkapják, mivel nincsen törvényesen piacra helyezési dokumentumok.
Endre írja SMS-ben, saját erdőből hogyan lehet száraz ágat, lában száradt fát hazavinni, az erdész nem tud papírt adni, mert nincs üzemterv.
Ugyanúgy, ahogy az előbb mondtam, üzemterv nélkül az illető hektárról 5 köbméterig ki lehet termelni fát.
Hulladékfát nem lehet vinni, azt sem?
Hulladékfát se lehet elvinni dokumentum nélkül, de az erdész a lában száradt fára minden további nélkül tud papírt adni, amennyiben az erdészettel van szerződés, és amennyiben a maximum 5 köbméter per hektáros mennyiséget betartják.
Egy másik kérdés, nevetséges, hogy a fa árát plafonálják, a kicsikkel keménykednek, de a nagy áram, gáz, üzemanyag szolgáltatókhoz nem mernek nyúlni, legyen árplafon mindenütt. Hát árplafon már van a gáznál és a villanyáramnál.
Azzal kezdődött, igen. A villanyáramnál és a gáznál már a tavasszal bevezette a kormány az árplafont, és a 80-bani, illetve az 1,3 lejés plafon, az messze a piaci ár alatt van. A kormánynak több 10 milliárd lejbe kerül a különbözet kifizetése, és a magánszemélyek, a természetes személyek, a háztartások, azok annak köszönhetően fizetik még mindig ilyen áron a villamos energiát, illetve a gázt, hogy a különbözetet azt az állami költségvetésből fedezi a kormány.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János a nevem, üdvözlöm a miniszter urat.
Jó napot kívánok.
Miniszter úr, kérem, van egy szerény észrevételem. Maros megyében nem véletlenül, hogy ilyen jól mennek idézőjelbe a személyszállítási dolgok, mert már indulástól, még Lokodi asszony idejéből rosszul indult, ami rosszul indult, az rosszul is fog menni. Emlékezzünk, akkor egy hosszú, több évekig tartó pereskedés volt a szemétlerakatnak az elkészítése, meg a stb. Ellenben a terv is akkor rosszul volt megcsinálva, mert nagyobb mennyiségű szemétre készítették a tervet, mint ami valóságban volt. Na most a szemétszállító cégek az szerint akarják bevételezni a hasznukat a nagyobb mennyiség után. Ez elfogadhatatlan. A másik dolog pedig lenne. Ön mondta, vagy mondják, hogy hát szelektíven kell gyűjteni a szemetet. Ez rendben volna, csak a Krisztus koporsóját sem őriztek ingyen. Vannak országok, nem is egy Európában, sőt, most már Romániában is van, vagy két helység, az egyik ott Prahova megyébe, ahol a szelektív hulladékgyűjtésért, nem, ha úgy gyűjtöd a szemetet, nem fizet szemétszállítási díjat. Maros megyébe a szemétszállítás a lakosságtól egészen a lerakatig 5 lépcsőfokban van. Vannak megyék, ahol ezt 3 lépcsőfokban oldották meg. Tehát itt már indulásból látszott, hogy profitot akarnak termelni a szemétszállító cégek. Addig, ameddig a lakosságot nem teszik érdekelté partneré, tehát partneré önökkel szemben, addig ez nem is fog megoldódni. Hiába lögdösik ide, oda, amoda, ez nem fog megoldani. Csak a mi zsebünkre, hogy én meg fenyegetéssel, meg így, meg úgy, meg büntetéssel, amivel az Ecorrectnek az igazgatónője itt fenyeget minket újságban, rádióban, ez nem megoldás. Tehát én egyetértek önnel,
önöket, hogy önöket, önt mivel fenyegette már, mint a lakosságot, mivel fenyegette?
Hát, hogyha nem tehát az újságban, és tessék emlékezni, önnek a műsorában elmondta, hogyha nem gyűjti a lakosság szemetet szelektíven, akkor megnöveljük a szemétszállítási díjakat, meg hasonló fenyegetések voltak. Ezt nem kell elfelejteni.
Igen.
Én csak egyszer egy dolgot szeretnék mondani. Erre van példa, nyugaton vegyük át, és tegyék a lakosságot partneré. Nem egy olyan pénzezsáki, amit ki lehet zsebelni, minden évben növelni a szemétszállítási díjakat, azért, hogy a szemétszállító cégeknek jelentős hasznuk legyen. Én ezt
igen, megértettük. Köszönjük szépen, miniszter úr.
Szó szerint ezt javasolom minden hulladék gazdálkodási vállalatnak, illetve önkormányzatnak, hogy a szállítási díjakat, illetve a tarifákat úgy állapítsák meg, hogy a szelektíven begyűjtött hulladékból származó bevételt azt mindig le lehessen vonni a szelektív hulladék szállítási költségéből. Mert így lehet vonzóvá tenni a szelektív hulladék gazdálkodást, hogy minél többet gyűjtök szelektíven, annál kevesebbet fizetek. És ezt a célt szolgálják a városokban létrehozandó digitális hulladék szigetek is. Mert ott majd látszik minden egyes háztartás szintjén, hogy ki az, aki a műanyaghoz dobja a műanyagot, és ki az, aki rendszeresen a nem újrahasznosítható és lerakásra kerülő szeméthez dobál be mindent. Egy ilyen rendszer bevezetése persze különböző szinteket kell megjárjon még egyszer, de az alapelv az kell legyen, amit ön is mondott, hogyha szelektíven gyűjtöm a hulladékot, akkor legyen legalább a szállítás szempontjából, a tarifák szempontjából egy kedvezményes helyzet számomra. A hulladékgazdálkodási vállalat, aki most ezt a szerződést elnyerte, az fel van szólítva a megyei tanács által, és a 30 napos határidőn belül, ha nem rendezi ezeket a szállítási és logisztikai problémákat, akkor a szerződését fogják bontani.
Igen, egy másik kérdése Endrének, az imént említett Endrének, azt írja, a szemetet miért személyre és nem mennyiségre fizetjük, ugyanis van, hogy egy adott nagyobb család kevesebb hulladékot termel, mint más két személyes család, és ugyanannyit fizet, tisztelettel Endre írja. Eljuthatunk oda, hogy...
Endrének is jogos a felvetése, hisz az uniós alapelv az azt mondja ki, hogy annyit fizet, amennyit szemetelsz. Ennek az elvnek a gyakorlatba ültetése, ahol van erre lehetőség, az egy ilyen digitalizált hulladék begyűjtési rendszeren keresztül megoldható, de ahhoz kell egy vagy volumen, vagy kiló szerinti mérés család szinten. Tehát az, hogy mindenki kiteszi a saját kukáját a kapu elé, az még nem a teljes lemérése a hulladék mennyiségének, de ott is lehet már bevezetni különböző megszorításokat, és azt mondani, hogy hetente, vagy két hetente, vagy egy havonta egy 100 literes kukát viszik el a kapud elől, többet nem, és próbálj úgy gazdálkodni, hogy ami a fölött van, az kétszeres, háromszoros áron történik. De ezek már a finom hangolások egy hulladék gazdálkodási rendszerben. Maros megyében, amelyről beszélünk most, sajnos az alap probléma nincsen megoldva, nincsen rendszeres hulladék elszállítás, és amíg az nincs, addig tényleg olyan, mintha űrlényekről beszélnénk, amikor ilyen finom hangolást is szeretnék már azonnal megoldani. Azt szeretném én is látni, hogy végre megoldódik az alapprobléma, hogy van egy logisztika, van egy rendszeres hulladék elszállítás, nincsen hulladék a kapuk előtt, nincsen hulladék, nincsen szemét a városban, és utána bevezetni ezeket a szabályokat, hogy annyit fizet, amennyit szemetelsz. Ez azt jelenti, hogy vagy kilogramot, vagy űrtartalmat mérek, amikor beteszed a rendszerbe azt a hulladékot, amit generált a családod. És a másik dolog, hogy nem az önkormányzat kellene egyformán mindenkitől ugyanazt az összeget elvegye mondjuk családra vagy személyre, hanem el kell jussunk oda, hogy mindenki a hulladék szolgáltatási, hulladékgazdálkodási vállalatnak fizet annak függvényében, hogy hány kukát tett ki a kapu elé, hányszor vitt le szemetet a tömbházból, milyen hatékonysággal gyűjtette szelektíven a szemetet, de ezek mondom, a következő lépések itt sajnos még az alapprobléma se működik, vagy azt is megoldva, még az alapszolgáltatás sem működik gördülékenyen.
Igen, egy másik probléma, amit László vett fel, itt kettő is van, egyik önnek szól, mind a kettő, de egyik a személyére szól. Azt írja László, szép napot, sajnos a miniszter nem azért van, hogy javasoljon, hanem hogy a szabályokat megalkossa. Ez az egyik észrevétel, a másik észrevétele Lászlónak. Az uniós alapelv alapján a nem lakott falusi háznál is kötelező szemétszállítást fizetni, annak ellenére, hogy évek óta nem generálódik hulladék. Azok
a személyre szólóban igaza van, mi szabályokat alkotunk és ellenőrzünk, ezért mondtam, hogy mi nem, a minisztérium nem fogja, függetlenül attól, hogy én vezetem a minisztériumot vagy sem, a minisztérium nem fogja tudni megoldani a Pacsirta utca 5 szám alatti szemét elszállítását sem Vásárhelyen, sem Csíkszeredában, sem más városban. Az az önkormányzat feladata. A szabályok egyformán vannak megalkotva mindenki számára, és egyformán részesülnek majd büntetésben is azok az önkormányzatok, akik az alapszolgáltatást nem biztosítják.
Nagyon fogy az adásidőnk. Mi a helyzet a nem lakott házakkal? Sokunkat érint ez a probléma.
Az önkormányzat kell arra külön szabályt alkosson, és amennyiben bizonyítottan nem lakott a ház, és nincs hulladékgenerálás, akkor nem kellene hulladékdíjat fizetni ott.
De most miniszter úr megint azt mondja, hogy nem kellene. Most kell, vagy nem kell? Tehát a törvény mit mond? Ezt a helyi tanács dönti
el? A törvény azt mondja, hogy az önkormányzat állapítja meg a hulladékdíjat mindenkinek.
De ön azt mondta az imént, hogy annyit kéne fizessek, amennyit
termel. Önnek, ha be tudják bizonyítani, hogy nem laknak ott, és be tudják bizonyítani, hogy soha nem laknak ott, és mindig üresen áll a ház, és soha nem generálnak hulladékot, akkor az önkormányzattól kérhetik, hogy ne fizessenek soha szemétdíjat. De nehezen tudom elképzelni, hogy teljesen lakatlan házakat tartanak fel emberek azért, hogy álljon a ház üresen éveken keresztül.
Jelentkezem, miniszter úr, én időnként kimegyünk, amikor szemetet termelünk, azt meg hazahozzuk, és itt dobjuk el. Nem sokat, egy délután, ami szemét termelődik, soha ki nincs rakva szemét a ház elé. Ugyanúgy ott van a hulladékdíj, és mondom még egyszerre, az ott termel.
Azt javasolom akkor, hogy jelentse az önkormányzatnak, hogy nem szeretne hulladékdíjat fizetni, mert bizonyítottan nem generál hulladékot az illető lakásban.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Jó napot kívánok!
Halló!
Tessék mondani!
Székely udvarhelyről telefonálok, az Orbán Balázs utcából. Itt a Küküllőhíd mellett a Vargapatak, ahol beleömlik a Küküllőbe, annyi szemét van a Vargapatak partjára bedobálva, és a Küküllő partjára szintén összetőzt üvegtől kezdve minden. Az önkormányzatnak telefonáltam egyszer, de hát senki nem törődik semmivel, tovább szemetelik a Vargapatak.
Ez csak a ki szemetel, tessék mondani, plojestiek, vagy székelyudvarhelyiek?
Akik ott laknak.
Na, tetszik látni, ez a probléma, hogy akik ott laknak. Igen. És nem...
Igen, és az a meglátásom, hogy a környezetvédelmi irodából miért nem jönnek ki, és miért nem néznek szét, hogy mi van a városban. A Küküllőparton főként. Én nem fogok senki ellen feljelentést nézni azért, hogy engem aztán két nap múlva jól megverjenek. Tehát az irodai beli dolgozók jöjjenek ki, nézzenek szét, és büntessék meg az ott lakó személyeket.
Igen, köszönjük szépen, ezt megint csak nem a miniszter úr fogja megoldani, de röviden reagálhat miniszter úr. Nagyon fogy az adásidőnk, és még sok minden van, amiről kell beszéljünk.
Az ellenőrző személyzetet ki fogjuk küldeni,
a Valga-patakár egy cipelő partjára, de kevés a valószínűség annak, hogy pont akkor lesznek ott, amikor valaki kiviszi a szemetet. Ha nincsen konkrét feljelentés, és aki látja, az nem tett feljelentést, nehéz lesz beazonosítani, de természetesen vannak megoldások, lehet kamerákat felszerelni, az önkormányzatnak tudtára fogjuk hozni, és kérni fogjuk az önkormányzatot, hogy biztosítsa ott a megfigyelését annak a területnek.
Zoli írja, és térjünk rá az erdősítési programra, hiszen ez is egy fontos és jövőbe mutató kezdeményezése a minisztériumnak. Zoli írja SMS-ben, jó napot, meg szeretném kérdezni, hogy az erdősítési programba kaszálóra lehet-e pályázni 60 árra, muszáj-e a titluba, mondom én a birtoklevélbe, azt írja, hogy pödúré, mondom én erdő. Köszönöm, Zoli. Tehát ez már gyakorlatilag...
A válasz az, hogy arra a kaszállóra, amely B1-es csomaggal van betéve az APA-hoz támogatása, arra nem lehet. A genetikailag értékes gyep területek az egyetlen kivétel az erdősítési lehetőségek alól. Tehát azok a kaszállók, azok a gyep területek, kaszállók vagy leegyedők, amelyek jelen pillanatban az APA-nál B1-es csomaggal vannak támogatáson, azokra nem lehet. Minden egyébre lehet, és itt a terület az mezőgazdasági terület lehet a birtoklevélben is, tehát nem kell azt írja, ahogy a kedves hallgató is kérdezte, hogy pedúré, nem, írhatja benne, hogy mezőgazdasági terület, és azt is írhatja benne, hogy pasúné. A feltétele az, hogy ne legyen P1-es csomag rajta az APA-nál most.
Hogyan zajlik ez az erdősítési kampány, miniszter úr? Mit kell tennie mondjuk egy háromszéki tulajdonosnak, ha teszem azt egy 5-6-8-10 hektár erdőt, vagy akár 80 árat szeretne telepíteni?
Az első és a legfontosabb lépés az, hogy valamilyen dokumentummal szerepeljen a helyi önkormányzatnál, mint terület tulajdonos, vagy terület adminisztráló. Azaz a terület az ő mezőgazdasági regiszterébe kell szerepeljen. Ugyanaz a feltétel, mint az APA-nál. Nem kell telekkönyvezett terület legyen, hanem a mezőgazdasági regiszterből kell egy igazolást hozni. A második lépés az, hogy bejelentkezik az informatikai rendszerben azon a címen, ahol a program működik. Ezt a szájtot a minisztérium működteti, és itt saját felhasználói kontot kell létrehozzon. Amiután ezt a felhasználói kontot létrehozta, ez engedélyezésre kerül, utána pedig be tudja rajzolni azt a területet az illető programban, amelyet be szeretne erdősíteni. Hasonlóképpen, mint az APA-nál, körbe rajzolja azt a 60 áras, 1 hektáros területet, amelyet szeretne erdősíteni, és utána jóváhagyásra kerül az erdőőrségnél. A minimális terület az 0,5 hektár mezőgazdasági területeknél.
Tehát 50 ár.
50 ár, és 0,1 hektár, azaz 10 ár abban az esetben, hogyha védő erdősávot szeretne. Az informatikai rendszernek a címe az önpedurir.nrr.memeap.ro. Ez az erdősítés.penerele.ro, önpedurir.penerele.memeap.ro. Az erdőőrségnél tudnak részletes információt szolgáltatni minden megyében, illetve azoknál az erdészeteknél, akik az illető térségben, az illető megyében vagy kis régióban erdőőrzéssel foglalkoznak.
Most a minisztérium mit finanszíroz ebben az erdősítésben? A csemetéket, az ültetést is, vagy mit?
A minisztérium az erdő létrehozásának teljes költségeit 100%-ban finanszírozza. Ebbe tartozik a csemete megvásárlása, az ültetés, a terület előkészítése, az ültetés, az utolagos gondozás, amely attól függően, hogy milyen típusú erdőt, bükkerdőt, fenyőerdőt, tölgyerdőt, vegyes erdőt telepít a kedvezményezett, attól függően lehet 4 év, 5 év, akár 7 év is. Tehát ezeket a gondozási költségeket is finanszírozzuk. Utána pedig 20 éven át 456 euró per hektár per éves alaptámogatást biztosítunk a széndioxid megkötés címen, és ezzel próbáljuk még vonzóbbá tenni a programot, és biztosítani azoknak, hogy az erdőszítést megcsinálták, hogy 20 évig biztos jövedelmük legyen arra a területre.
Igen, még egy gyors kérdése van időnk, csak éppen, hogy nyílna ki az SMS. Jó napot, szerkesztő úr, üdvözlöm a miniszter urat is. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan értékeli a miniszter úr, hogy a januárban letett fotovoltaikus projektek még nincsenek elbírálva, és panaszkodunk, hogy energiaválság van. Van egyáltalán érdek, hogy ezek megoldódjanak? László Csíkszeredából írja.
Igen, 35 ezer megoldott dossziénk van, további 10 ezer vár megoldásra, évvégéig mindenik dossziénak a tulajdonosa ki lesz értesítve, több 10 ezer már felszerelés alatt áll, Maros megyéből, Harvita megyéből, Kovászna megyéből is nagyon sokan vannak, tehát évvégére mindenki megkapja kiértesítést a napelemes programban. Sajnos a környezetvédelmi ügynökség évelejétől nem haladt úgy, hogy kellett volna. A váltás, amely a kormányváltással bekövetkezett, az nem tett jót az ügynökségnek, de behozzák a lemaradást. Negyedszer több mint 30 ezer kedvezményezett ki van már értesítve, és további 10 ezer évvégéig megkapja a kiértesítést, és lezárjuk évvégéig a programot.
Még azért szóljunk a tűzifáról Bukarestből. Hogy látszik, valóban hiány van tűzifából Romániában, és mi a legmagasabb ára, amelyen ma értékesíthetik a tűzifát az országban?
Az őszinteség az, hogy Bukarestből rosszul látják a tűzifa dolgát. Én Harita megyébe születtem, ott élek Csíkszentkirályon, és elmondhatom, hogy teljesen más véleményen vagyok, mint a kormányban ülő kollégáim. A megoldással kapcsolatosan is, és a helyzettel kapcsolatosan is. A megoldás, amelyet végül a kormány elfogadott, nem az a megoldás, amit mi RMDS-ként javasoltunk, ezért is nem működik úgy, ahogy kellene. Én nagyon remélem, hogy a következő napokban a parlament döntést fog hozni, és kiegészíti a sürgősségi kormányrendeletet, és nem csak árplafon lesz, hanem támogatás is azoknak, akik tűzifát vásárolnak magas áron, hogy részben kompenzáljuk az ár növekedést. Ez volt az RMDS javaslata, és ezt tartunk fel mi mai napig is. A tűzifa a piac szempontjából pedig az országos statisztikák azt mutatják, hogy a 6 millióhoz képest az idén 7 millió köbméter tűzifa felkerült értékesítésre a szumár rendszeren keresztül. Ez 1 milliós pluszot jelent a tavalyi helyzethez képest, tavalyi mennyiséghez képest. Nem jelenti azt, hogy minden térségben a probléma megoldódik, mert nagyon-nagyon változik attól függően, hogy az illető megyében, az illető faluban, az illető községben magánerdők vannak-e, állami erdő van-e, van-e közbirtokosság, nincs-e közbirtokosság, aki tűzifát szeretne vásárolni, ez közbirtokossági tagja vagy sem. Nagyon sok helyen nem érződik a krízis, nagyon sok helyen a tűzifára elfogadható szinten van, vagy pedig az önkormányzat, vagy a közbirtokosság megoldotta a problémát, de nagyon-nagyon sokan szenvednek amiatt, hogy a piacról kell vásárolják a fát, magasabb az ár jóval, mint a tavaly, és épp ezért javasoltunk mi egy anyagi segítséget ezeknek az állampolgároknak is. Sajnos ma még a koalícióban nem született ezzel kapcsolatosan pozitív döntés.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Táncos Barna környezetvédelmi miniszter volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, további jó rádiózást mindenkinek.